Jó napot kívánok! Én Molnár Gábor vagyok, a következő percekben pedig a Reggeli Monitor című műsorunk legérdekesebb beszélgetéseit hallhatják. Hamarosan beszámolunk arról, hogy Indiában továbbra is etnikai villongások borzolják a kedélyeket, utána járunk, hogy mennyire kell majd a zsebünkben nyúlni idén-nyáron, ha strandon akarjuk süttetni a hasunkat, de szólunk arról is, hogy mennyire pezsdítheti fel a némileg pangó albérlet piacot a felsőoktatási felvételi eljárás. Kezdünk!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Pozitív diszkrimináció miatt vannak összecsapások Indiában etnikai csoportok között. Több mint 50 ember vesztette már életét, mert a Naga és a Kuki törzs durva tüntetéseket szervez a Meitei népcsoport állami támogatása ellen. Az ázsiai ország kormánya védett törzs státuszt nyújt annak az etnikai vagy vallási törzsnek, amelyek megfelelnek bizonyos elvárásoknak. Az ezzel járó juttatások közé tartozik például a felsőoktatásban biztosított kiemelkedő hely, nyilatkozta az India szakértő. Aklan Anna arról is beszélt, hogy bár korábban is nagyon sok zavargás volt a csoportok között, a népességszám növekedésével egyre rosszabbá válik a helyzet. Hozzátette, hogy a születésszám korlátozása nem megoldás, a népességet edukálni, a leszakadt rétegeket pedig megfelelően integrálni kellene. Aklan Anna indiológust Németh Kincső kérdezte.
Indiában az elmúlt pár napban etnikai csoportok közötti összecsapásokról beszélhettünk. Kezdjük is azzal, hogy az egész folyamat az vallási és etnikai okok mentén húzódik, ugyanis a hindu Meitei népcsoport védett törzs státuszt kaphat, és ez ellen tiltakoznak a többi őslakosok. Mit jelent az, hogy védett törzs státusz, milyen előnyökkel jár, és egyébként mi az oka annak, hogy ez mások szemében felháborodást kelthet?
Úgy hívják hivatalosan, hogy bejegyzett törzsek és kasztok. Tehát ez egy hivatalos lista Indiában. 1935-től létezik ez a lista, ahová egész konkrétan név szerint a különböző törzseket és kasztokat beírták. A kasztok tekintetében azt tudjuk elmondani, hogy van a négy alapvető varna és a rengeteg-rengeteg dzsáti Indiában, és ezeken kívül ezek alatt, ez a négy varna alatt volt az érinthetetlenek. Szám szerint ma 645 törzs van felsorolva a bejegyzett kasztok és törzsek között. Tehát egyrészt az érinthetetlen kasztok, illetve az őslakos törzsek szerepelnek ebben a listában. Már a függetlenségi harc során összekülönbözés volt abban a tekintetben, hogy hogyan integrálják ezeket a minden jogtól, emberi jogtól megfosztott és hangjukat nem hallatható széles csoportokat Indiában. A függetlenség elérésekor Ambedkár, aki az első igazságügyi minisztere, és az alkotmány megszövegezésében fontos szerepet játszott, ő bevette az alkotmányba pozitív diszkriminációt, és azóta is a bejegyzett kasztok és törzsek számára az indiai közszolgálatban, az oktatásban, felsőoktatásban mindenhol bizonyos kvóta áll rendelkezésre, és számos egyéb pozitív segítő rendelkezés van, hogy ezek a csoportok végre először megfelelő helyre emberi bánásmódban részesülhessenek. Tehát a függetlenség óta létezik ez a pozitív diszkrimináció, és hogy ez visszafelé fog elsülni, ez sok helyen meg is történt, hogy azok az egyébként hindu kasztbeliek vagy muszlimok, akik nem részesültek ebben a pozitív megkülönböztetésben, ezek elkezdtek irigykedni, hogy a pozitív megkülönböztetést élvező törzsek és kasztok előrébb kerülnek, előrébb jutnak gazdaságilag, ugye jobb oktatási lehetőségek vannak előttük, jobb munkalehetőségek nyílnak meg előttük. Újfajta feszültségek jöttek létre a társadalomban ezáltal. A helyzetet az nehezíti, hogy mind a Naga, mind a Kuki törzs már bejegyzett törzs. Tehát ők részesülnek ebben a védettségben és ebben a pozitív megkülönböztetésben. A mejtejtörzs ellenben nem. Tehát ők most értek el oda, hogy kérték a felvételüket ebbe a listába. Most ez azért nehéz, mert úgy tűnik, hogy az ő gazdasági helyzetük az eleve jobb, mint a másik két törzsnek, a másik két bejegyzett törzsnek. Tehát a nága és a kuki törzs, ők attól tartanak, hogyha a mejtejtörzs is megkapja ezt a plusz, hogy felveszik a bejegyzett törzsek listájába, akkor még nagyobb előnyökre tesznek szert a másik két törzsel szemben azoknak a kontójára.
Emeljük ki, hogy Nága és a Kuki törzs szervezi ugye a legtöbb tüntetést, azért is lettek most megemlítve. Alapvetően a zavargásokat úgy próbálták elhárítani, hogy rendkívüli helyzetre vonatkozó tűzparancsot adtak ki, és az internetet is felfüggesztették. Ez mennyire megoldás, még jelenleg is fennáll-e? Egyébként azóta mik az újabb fejlemények?
Én úgy tudom, hogy a zavargások továbbá is folyamatban vannak, mert igyekeznek ezt elfolytani. Sajnos ez az azonnali tűzparancs, ez egy nagyon kemény rendelkezés, de valamilyen módon meg kell fékezni ezt az erőszak hullámot, amit eluralkodott, és sajnos erre vannak nagyon negatív példák India történelmében. A függetlenség óta előfordulnak ilyen zavargások, és a legnagyobb ilyen jellegű összecsapás, illetve erőszak hullám az magát a függetlenséget, illetve a kettéosztást kísérte 1940 hétben, amikor a történelmi Indiát három részre, két új államra osztották, és ekkor körülbelül 10-12 millió ember migrált át az új határokon keresztül, a határok egyik oldaláról a másikra, tehát ez azt jelentette, hogy 10-12 millió ember vesztette el az otthonát, illetve körülbelül 500 000 ember vesztette életét az öldöklésekben, amikor a hinduk, a szikek és a muszlimok egymásnak estek, és azóta is sajnos ez előfordul, hogy fellángolnak ezek az etnikai és vallási összecsapások, amikor szinte ilyen fékevesztett tömegek gyújtogatnak, lincselnek, fosztogatnak, nőket erőszakolnak. Ez egy nagyon-nagyon komoly szituáció.
És erre milyen hatással van az, hogy India lett a legnépesebb ország idén, még Kínát is megelőzve? Ez mekkora problémát jelent most akár gazdaságilag, akár politikailag, vagy ha csak az etnikai összecsapásokat nézzük?
Óriási probléma, mert eleve már a függetlenséget is úgy kezdték, hogy nagy társadalmi problémáik voltak, amiknek a legnagyobb részét nem sikerült kielégítően megoldani. Tehát az, hogy India idén átvette a vezető helyet népességi listán ki, Kínától, ez óriási problémákat rejt magában. Az egyik ilyen, amiről most is beszélünk, ezek a vallási és etnikai problémák, amelyeket sajnos nagyon nehéz kezelni, és nagyon nehéz akkor kezelni, amikor a kormányzat kifejezetten egy erőteljes hindu vezetés kezében van. Ez az egyik probléma, a másik pedig a gazdasági helyzet, tehát a szegénység, ami a mai napig sújtja India nagy részét, különösen a falusi Indiát, de a városokban is ugye a legnagyobb szegény negyed, az úgynevezett gettó, az Bombéban található a világon. De ez a terület, amiről beszélünk, Manipur, ez is az elmaradottabb részek közé tartozik, ahová, hogyha megengedi még egy kis kitekintéssel, külön probléma az, hogy Myanmarral, Burmával határos, ahol 2021-ben ismét egy katonai államcsin történt, és azóta folyamatosan érkeznek a menekültek Manipur térségébe is. Tehát ez még inkább nehezíti a helyzetet. Tehát az eredeti kérdésre reflektálva, nagyon nagy probléma lesz ez az óriási népességnövekedés, hogyha nem tesznek megfelelő lépéseket. A szegénység, az iskolázottság és a vallási etnikai különbségek tompítására.
Az elmúlt néhány percben Aklan Anna indiológust hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Csökken a vidéki és a budapesti lakások közötti árkülönbség az albérletpiacon, mondta el rádiónknak az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Balogh László elmondta, hogy a vidéki ingatlanok ára emelkedik, így azok egyre inkább megközelítik a budapesti lakások árait. A mérési adatok szerint, ami a vidéki városokat illeti, Veszprémben 180 ezer forintért, míg Miskolcon már 100 ezer forintért is lehet lakást bérelni. Hogy jelenleg milyen helyzetben van az albérletpiac, arról Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét kérdeztem. Hogyan befolyásolja a magyarországi albérletpiacot az a rengeteg diák, aki most jelentkezett a felsőoktatásba elsősorban?
Több tízezer új albérlőt jelenthet az idei érettségi befejezése, ami a nyáron induló albérlet szezonban élénkítheti az albérletpiacot is. Jelenleg körülbelül 74 ezer érettségiző diák tesz most vizsgát, és még ennél is magasabb az a szám, körülbelül 78 ezer olyan jelentkező van, aki valamelyik felsőoktatási intézmény nappali tagozatos képzésére adta be a jelentkezését. Tekintettel arra, hogy sokan meg tudják oldani akár kollégiumban, vagy otthon a lakhatásukat, ettől függetlenül több tízezer olyan hallgató lehet, aki az albérlet piacon kell, hogy megoldja a lakhatását az egyetemi főiskolai tanulmányai alatt. Ez már egy olyan mértékű volumen növekedés, ami július végén, augusztus elején az albérlet piacon is lecsapódhat.
Ez egyébként a tavalyi évhez képest egy emelkedés az érdeklődők számában, vagy visszaesés tapasztalható? Erre az időszakra fókuszálva megint csak.
Az albérlet piacon megjelenő új egyetemisták, tehát a gólyáknak a száma, az nagyjából fix évről évre, sőt, hogyha a demográfiai folyamatokat alapul vesszük, tehát hogy egyre kevesebb a gyermek, akkor ez egy enyhén csökkenő tendenciát mutat. Viszont az az érdekes helyzet áll elő, hogy a legtöbb bérlő általában egy éves határozott fix idejű szerződést köt, és mivel sokan az egyetemi főiskolai tanulmányaikhoz kötik az első albérleti szerződésük megkötését, ezért nagyon sokan lehet, hogy már évekkel a diplomájuk megszerzése után ugyanebben a nyári őszelei időszakban, nagyon sokak számára ebben az időszakban fordul a bérleti szerződésük, és ilyenkor néznek körbe a piacon, hogy van-e szebb, jobb vagy olcsóbb kiadó albérlet, vagy hogyha megváltozott az élethelyzetük, mert például más városban vállalnak munkát, vagy az új munkahelyük, vagy az új telephely, ahol dolgoznak, a város másik részében van, akkor is ilyenkor körbenéznek, amikor lejár a bérleti szerződésük, hogy találhatnak-e kényelmesebb lakhelyet, amivel jobban be tudják osztani az idejüket, vagy adott esetben tudnak-e spórolni valamennyit a bérleti díjon. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ilyenkor mindig egy hullámszerűen július végétől kezdve szeptember elejéig egy nagy kiugrást okoz az albérletpiaci forgalomban, keresletben, kínálatban egyaránt.
Érdekes, amit mond, van elég kiadó lakás egyébként ennek a sok-sok diáknak, embernek. Arról lehetett itt olvasni úton útfélen, hogy azért némileg mérséklődött a kiadó lakásoknak az állománya száma.
Igen, a kiadó lakások száma is nagy hullámzást mutat. Már igen messze vagyunk attól a 2021-es csúcsidőszaktól, ami januárban volt megfigyelhető, akkor több mint 25 ezer kiadó albérlet hirdetésből válogathat a bérlők vagy a bérlőjelöltek. Most kicsit több mint 15 ezer kiadó lakásból válogathatnak országszerte azok, akik albérletet keresnek, tehát látszik, hogy jóval szűkösebb ez a kínálat, mint az albérletpiac történelmi csúcsain láthatuk, és éven belül is mutatkozik egy kis hullámzás, mert gyakorlatilag az előző év azonos időszakában nagyságrendileg 10 ezer kiadó lakás volt elérhető, most ugye 13 ezer darabról beszélünk, ami kínálkozik a bérlők számára, de ez még mindig 5%-kal kisebb, mint amit januárban láthattunk, tehát januárban is volt egy kisebb keresleti boom, amikor felszívta a kereslet a kínálatot a piacról. Ennek pedig az az oka, hogy a lakáspiac, tehát az eladó lakásokkal szemben az albérletpiacon most más tendenciák bontakoznak ki. Amíg az eladó lakások esetében a stagnálás vagy az árcsökkenés jellemzi az árakat, addig a bérleti díjak folyamatosan emelkednek. A khingatlan.com lakbérindexe is márciusban volt a legutóbbi kiadvány. A márciusi ára körül 1%-kal voltak magasabbak, mint a februáriak, és éves szinten 16-17%-os a drágulás üteme. Ez ez pedig ugye arra ösztönzi a bérlőket, hogy minél előbb találják meg a következő otthonukat, hogyha ezt bérlik, mert a kivárás itt áremelkedést és magasabb bérleti díjat okozhat.
Arról is beszéltünk már korábbi években, mondhatjuk, hogy azért a vidéki és a budapesti albérletek árai között van azért egyfajta különbség. Ez még most is megvan?
Különbség az most is van, de ez a különbség egyre kisebb. Érdekes azt látni, hogy az a fajta áróló, ami megmutatkozik a legnagyobb városok, és persze ez egyben a legfelkapottabb városokat is jelenti az albérletpiacon. A bérleti díjakban, és amit a fővárosi albérletpiacon látunk, az a különbség ez folyamatosan csökken. Tavaly ilyenkor még körülbelül 170-175 ezer forint volt az átlagos havi bérleti díj, most ez Budapesten 225 ezer forintra nőtt. Érdekes azt látni, hogy bizonyos nagyvárosokban, Győrben, Debrecenben, Veszprémben, vagy éppen Székesfehérváron már 160-170 ezer forint körül van az átlagos havi bérleti díj. Tehát azt jelenti, hogy a legnagyobb egyetemvárosokban annyit lehet most bérbe adni, illetve bérelni lakást, mint tavaly ilyenkor Budapesten. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy szűkül a különbség az árakban budapesti és a nagyvárosi bérleti díjak között.
Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Immáron 2000 forint fölé került a magyarországi strandbelépők átlagos ára. A budapesti történelmi fürdőkben pedig már 10 000 forinthoz közelítenek az árak. Többszöri fokozatos emelés után átlagosan 40%-kal lesznek most drágábbak a jegyek, mondta el a Magyar Fürdőszövetség főtitkára. Balogh Zoltán hozzátette, nem számítanak sok külföldi turistára, de bíznak a belföldi vendégekben, hisz már a Széchenyi kártya zsebei sem korlátozzák őket. A tavaszi időszak jól indult, és a főszezonnal kapcsolatban is pozitív várakozásaik vannak. Némedi Kincső interjúja következik.
Áremelésekkel indítják az idei szezont a strandok, ez 40%-os áremelést akar. Mit jelent ez, csak a strandbelépőkre érvényes, vagy más vendéglátó szolgáltatásokra is, ami már a strandon belül üzemel?
Sajnos most már mindenki hozzászokott, hogy az élet minden területén jelentős áremelkedéseket tapasztalt az elmúlt egy évben, és ugye jelenleg is. Ez a 40%, ez gyakorlatilag a tavalyi ilyen időszakhoz képest áremelést jelenti. Messzebbről kell indulnom, talán nem mindenki tudja, hogy a magyarországi fürdőknek mintegy 85%-a önkormányzati tulajdonban van, és számukra jogszabály tiltotta a vészhelyzet idején az áremelést, úgyhogy gyakorlatilag, amikor ez tavaly ez a tiltás megszűnt, akkor nyáron egy ilyen 20-25%-os áremelést hajtottak végre a kollégák, illetve itt az energiáremelést kompenzálandó tavaly év végén, idén évelején léptek, illetve strandok esetében, kültéri létesítmények esetében pedig most szezonra. Ugye ez csak gyakorlatilag a fürdő üzemet jelenti, tehát ez a belépőjegyára, de sajnos valóban a vendéglátás, illetve az egyéb szolgáltatásoknak az ára is biztosan növekszik, vagy növekedett már, hiszen jó néhány helyen már kinyitottak a kültéri létesítmények május elején, Zömében azonban ezek a nyitások majd a pünkösdi hosszú hétvégére valósulnak meg.
Ennél magasabb áremelésre is szükség lett volna?
Most már jelentősen eltérő működési költségekkel működnek az egyes fürdők, hiszen attól függően, hogy ki mikor tudott szerződni gázra vagy áramra, óriási eltérések vannak. Van, ahol még mindig ilyen 100 forint alatti, bőven 100 forint alatti kilovattórárakat lehet tapasztalni, de van olyan is, ahol bőven 200 forint fölöttit. Viszont van olyan mértékű növekedés az alapanyagköltségekben, energiaköltségekben, amit már nem lehet áthárítani a vendégekre, úgyhogy itt mindenki számolt, minden fürdőüzemeltető, hogy mi az, amit még elbír az általa megcélzott piac.
A kereslet visszaesésére esetleg lehet-e majd számítani most, akár ha csak a külföldieket nézzük, ugye a Magyarország mellett dúló háború miatt?
Igen, hát sajnos a külföldiekre ez egyértelműen elmondható. Ugye a legnagyobb, hogy mondjam, veszteséget azok a fürdők könyvelik el, akik mondjuk orosz-ukrán vendégekkel számoltak, mint tudjuk, a határmenti települések nagy fürdőiből, illetve Hévízről elmaradnak ezek a turisták, de illetve amire ön is utalt, ez is igaz, hogy a Nyugat-Európából érkező turisták is egy picit aggodalommal jönnek hozzánk, illetve kisebb számban jönnek, éppen amiatt, mert hogy határunk közelében dúl ez a háború. tehát mindenféleképpen a külföldi turizmus, nem mondom, hogy csökkenése, hiszen ez a Covid miatt jelentős mértékben csökkent, de még nem áll vissza a Covid előtti mértékben, és ebben nagy szerepe van a háborúnak. A belföldi turizmus pedig nem tudja ezt teljes mértékben kompenzálni. Talán az áremelkedés, illetve a viszonylag rossz forint euró árfolyam, bár ugye hál' Istennek jelenleg most ilyen 370 körül van, tehát viszonylag jó, volt ennél rosszabb is az elmúlt hónapokban, de mégis magasabb, mint a Covid előtti időszakban, arra tereli a belföldi vendégeket, hogy külföld helyett belföldön nyaraljanak, illetve van még egy óriási eszköz itt a kezünkben, hogy szép kártyát ugye belföldön most már külön zsebek nélkül bárhol fel lehet használni, és ez azért óriási lendületet ad a belföldi turizmusnak.
Már itt elhangzott azért jó is, meg rossz is, az árakkal és a strandok, fürdők helyzetével kapcsolatban, viszont arról lehet olvasni, hogy azért bizonyos helyeken új strandok is nyílnak. Tehát ez egy dolog, hogy a Covidot és az energiaár robbanást is túlélték a fürdők, de akkor ezek szerint nem csak túlélték, hanem azért vannak olyan helyzetben is, hogy megérje most új létesítményeket üzemelni?
Teljesen újról nem tudok beszámolni, hanem megújult fürdők vannak. Az elmúlt időszakban részben egyébként pályázati pénzek bevonásával nagyobb fürdők is megújultak, utalhatok itt akár Berettyóújfalura vagy Győrre is. Új fürdőnyitás nincsen, viszont az tényleg nagyon jó hír, hogy végülis mindenki túlélte ezt a nehéz helyzetet, végleges bezárásra senki nem szorult. Vannak ugyanolyan fürdők, amelyek idén nem nyitnak ki, de ezek hasonló módon beruházáskor szerűsítés kapcsán, és ezek a projektek jelentős hangsúlyt fektetnek egyébként az energetikai korszerűsítésre is, ami ugye jelen helyzetben a túlélésnek az egyik kulcsát jelentheti.
Hogy indult a tavasz? Már azért vannak látogatók a strandokon?
Persze vannak számunk, hogy a Magyar Fürdőszövetség rendszeresen monitorizza tagjainak a forgalmát. Ugye azt láttuk, hogy azért az első negyed év, tehát a március végéig terjedő időszak vendégforgalma mintegy 15%-kal elmaradt a 19-es évi, tehát az utolsó békeév forgalmától, viszont most, ahogy jön a jó idő, azért egyre több vendégünk van, és bízunk benne, hogy a nyár, hogyha az időjárás is kegyes lesz hozzánk, akkor tud olyat produkálni, mint korábban Covid előtt, illetve háború előtti időszakban volt.
Ha a tavalyi nyárból indulunk ki, akkor azért elég forróságra lehet majd számítani. Készülnek-e erre valahogy a strandok, akár vízosztással, vagy több beltéri medencével?
Hát én azt mondom, hogy azért nem fogunk meghalni a hőségtől, tehát ez miatt nem kell izgulnunk. Másrészt pedig ugye ilyenkor azért a kültér az elsődleges célpont a vendégeknek, de ott természetesen a megfelelő árnyékolást biztosítani kell a vendégeknek, illetve fölhívni a figyelmet arra, hogy mi a biztonságos tartózkodás idő a medencébe, és itt mondjuk utalok például a gyógymedencékre, telmárvizes medencékben egyébként sem célszerű túl hosszú ideig tartózkodni, illetve azért a központi épületek már temperáltak, légkondicionáltak, úgyhogy itt tudunk biztosítani a vendégeknek mondjuk hűvös területet. Én inkább fölhívnám a figyelmet a meteorológusoknak a felelősségére, mert sajnos azt tapasztaljuk az utóbbi években, hogy sok esetben inkább negatívabban közelítik meg az időjárás előjelzést, rosszabb időt jeleznek, mint a valós, és ez súlyos milliós károkat okozhat egy-egy fürdőnek, amikor a vendég a rádióból, sajtóból tájékozódik, és nem pedig az ablakon néz ki.
Balogh Zoltánt, a Magyar Fürdőszövetség főtitkárát hallották. Ez volt a Reggeli Monitor Extra. Figyelmüket megköszönve búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Molnár Gábor. Hamarosan a legfrissebb híreinket hallhatják. A viszonthallásra!